ünneplő gyülekezet. Mózes első könyvéből, a Biblia első könyvéből szeretném olvasni a mai Isten tiszteletünk alapigéjét, a 8. fejezet 15. versétől a fejezet végéig. Tehát Mózes első könyve 8. fejezetének 15. versétől a fejezet végéig. Ekkor így szólt Isten Noéhoz: jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt. Mindenféle élőlényt, amely csak veled van, madarat, állatot és mindenféle csúszómászót hozd ki magaddal, hagyd nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kijött tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égő áldozatokat mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr: nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Foglaljuk el helyet. Ebből az első hála ünnepből olvastam most, amit Noé tartott itt, és tulajdonképpen arra szeretném a figyelmet irányítani, hogy mielőtt Noé hála ünnepet tartott volna, hála áldozatot mutatott volna be, ami nem volt olyan, hogy úgy mondjam, szép, mint ez a hála oltár, és mint itt a gyerekek műsora, mert ugye, állatokat áldozott Noé. Ma számunkra ez már kicsit félelmetes, de mégis akkor ez volt a módja annak, hogy ő Istennek megköszönte azt, amit ő vele és családjával és az egész emberiséggel tett. Tehát arra szeretném a figyelmet irányítani, hogy az első hála ünnep, az első csendes nap, amit Noé tartott az állatok társaságával és a megmenekült embervilág gyülekezetében, az mégis kedves volt az Úrnak. És hogy mi vezetett odáig, hogy Noé ilyen szépen mutatta be ezt az áldozatot. Mert nem csak azt olvasjuk, hogy elkezdődött az áldozat, hanem addig nagyon sok minden történt, ami viszont Noé feladata volt. Tehát ahhoz, hogy elkészült ez a szép hála asztal vagy hála oltár, sok minden kellett, és nem csak az elkészítése gondolok, hanem az, hogy ezeknek a gyümölcsöknek, javaknak a megtermesztése, sok-sok munka, és hát a Istentől küldött áldásoknak együtt létele kellett, valami hiányzott is, például az eső, de mégis, míg ide raktuk az asztalra, addig nagyon sok munka, lemondás vezetett ide, hogy ezt megtehessük is. Az nagyon szép Noé történetében is erről szeretnék beszélni, hogy bizony, ami magatartásunkkal vagy előidézzük Isten jó akaratát, és ami hálaérzésünk is, hogy úgy mondjam, megjön és megmarad, vagy pedig, ha nem teszünk érte semmit, akkor a hála is hiányozhat az életünkből, mert nem érünk el semmit. És ezért azt gondoljuk, hogy bizonyára Isten a hibás, vagy a felelős azért, hogy nincs öröm a szívünkben. De Noé sok mindent tett annak érdekében, hogy hálát adhasson. Isten sok mindent bízott rá, és ő, hát, hogy úgy mondjam, készséges volt ennek megtételére. És a másik, amit szeretnék hangsúlyozni, az, hogy Noénak ez a magatartása és a hála áldozata milyen nagy áldás volt a környezete számára, az akkor élő állatok, emberek számára. Erre is figyeljünk majd. Az első, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy jöjj ki a bárkából, hallja meg Noé az örökkévaló Isten szavát ott, és aztán kezdenek ki sornyázni, kivonulni az állatok, nem tudom, hogy hogyan volt ez, hogy ilyen szép sorban jöttek ki az állatok a bárkából, de így volt, rend volt, fegyelem volt már akkor is, Isten közelében rendeződtek a dolgok, de most még csak arról, hogy jöjj ki a bárkából. Igen ám, de miért is került Noé a bárkába? Talán nem is így jó ez a kifejezés, hogy oda került, hanem miért is ment be ez az ember a bárkába? Mielőtt Isten kihívhatta volna, mert csak azt lehet kihívni valahonnan, ahol aki bement valahova. Ismerjük a történetet, csak röviden fogok rá mindig utalni, hogy úgy jöhet ki Noé a bárkába, hogy előtte bement, és azért ment be, mert engedelmes volt, mert Isten akaratát megértette, hogy a világra fenyegető özönvíz leselkedik, és egyféleképpen lehet csak megmenekülni, hogyha ő bárkát épít. És ő akkor is meghallotta a szót, tehát még mielőtt kihívta volna Isten azelőtt, is szólt hozzá, és ő azt is meghallotta. Talán vagyunk így, vagy vannak sokan, akik csak Istenek arra szavára várnak, hogy mikor szabadítja meg őket már valamiből, valakitől, de nem halljuk meg, nem hallják meg az emberek azt a szót, amivel Isten üzen, hogy te is tégy valamit ennek érdekében, változz meg, ne úgy csinálj valamit, amit eddig, vagy éppen csinál azt, amit soha nem próbáltál még megtenni. És Noé bárkát épít, ellenséges környezetben, úgy, hogy majdnem azt lehet mondani, hogy magára marad, egyedül marad ezzel a isteni megbízással, de ő teljesíti. Noé ezzel mintaképe, mintapéldánya lett nekünk, és hát mindenkinek, aki szeretne tenni valamit, annak meg kell tanulni azt, hogy még, ahogy valaki fogalmazott, hogyha elfogy a bátorságunk, akkor kell a konokság. Talán most jelent meg a Élet és Világújság újságban valakitől ez a mondás, hogyha elfogy a kitartásunk, akkor kell a konokságunkat elővenni. Igen, mert nagyon sok dolog az életben, és az igazán nehéz dolgok úgy valósíthatóak meg, csak ha kitartóak vagyunk, és konokok kellőképpen, akkor érünk a végére. Igen, Noé erre is megtanítja az akkor élő embereket is, sajnos nem mindenkit tud megtanítani, ez is egy beszédes körülmény, hogy kevesen vannak ilyenek, akik Isten szavára, hogy úgy mondjam, nagyon akarják és nagyon teszik azt, amit ő elvár tőlük, de most nekünk mindenképpen egy példa lehet ez a magatartás. Tehát Noé épít, mások rombolnak, vagy közönösen néznek, vagy ahogy a héber legenda tanítja, vannak részegek, akik összefűrészelik Noé bárkaépítésre szánt fadarabjait, de ebből is jó jön ki a legenda szerint, hogy a Noé a kijózanodó embereket, akik talán felismerték, hogy milyen kárt okoztak Noénak, közli velük, hogy köszöni nekik azt, hogy felfűrészelték, méretre szabták azt a fát, amit neki kellett volna így elkészíteni. Hát ez egy legenda, de ebben is van tanulság, hogy még a környezetünk is, akik nem értenek velünk egyet, Isten még őket is felhasználhatja abban, hogy mi bárkát építsünk. Noé aztán átéli az özönvizet a bárkába zárva. Nagyon szép gondolat, valakitől olvastam, és itt gondoltam elmondani, ide is írtam magamnak, hogy a bárka ablaka fölfelé nézett. Tehát egyedül van ott Noé, bár nem egyedül, hanem tudjuk, hogy magával vitte azokat, akiket Isten bíztatott, hogy vigye magával is. De az igazi nagy magány az az övé, hiszen akik filmen látták, de nem is kell film sem hozzá, azok is átérezhetik, hogy mit érezhetett Noé ott akkor, amikor Mindenki ránézett, és esetleg tőle várták a magyarázatot, hogy mikor, meddig, hogyan, Noé, te tudod, mondd el, kibírjuk-e, nem fog-e a bárka oldalra borulni, mi lesz ezzel a sok állattal, stb. Stb. Magunkra is ismerhetünk, hogy egy bárkába zárva sokszor milyen gyötrő és milyen félelmetes gondolataink vannak. És fönt van egy ablak, amely ilyen Noé bizonyára sokszor kitekintett, nekünk is szükségünk van ilyen ablakra az életünkben, ahol fölfelé nézhetünk, ahol nem a szomszédot nézzük, voltunk múltkor valakit meglátogatni, és miközben mi ott neki segítettünk, ő kinézett az ablakon, és azt mondta, hogy nézzük csak a szomszéd locsol. Mondtuk meg, hogy neki felé nézem, hanem most befelé nézem, és segítsen nekünk abban, amit mi itt munkálkodunk. Milyen könnyű, könnyebb kitekinteni az ablakon, és a szomszédot nézni, de nekünk fölfelé lehet a szomszédot nézni, nem mondom, hogy nem szabad, de sokkal többször kell fölfelé néző ablakra néznünk, és ott kitekinteni, hogy vajon Isten mit csinál, és ő mit akar, hogy mi cselekedjünk. Tehát bárkába vagyunk zárva, nem csak Noé volt, hanem azt hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, most tudnánk valamit olyat mondani az életünkből, hogy be voltunk, vagy be vagyunk zárva valamilyen nehéz problémába, gondba, de van felső ablak, és van Isten jelen valósága, amely kisegít bennünket a bárkából. Tegnap orvosházán voltam, ott volt egy imaház avató felszentelő alkalom, és ott egy nénivel beszélgettem, aki az eredeti házigazdája jött az Isten tiszteleteknek, most az ő házából költözik a gyülekezet egy másik házba, és azt mondta ez a néni, hogy ő van egy gondozó nője, aki egyébként ott tanít a általunk fenntartott iskolában is, és az ő gondozó nője, és amikor megérkezik a gondozó nő, akkor ő mindig igyekszik, vagy verseket szavalnak egymásnak, de a legfontosabb az, hogy azt mondja neki, hogy még mielőtt bármihez hozzá kezdenél, olvassunk igét. Gondozónő nem nagyon akar igét olvasni, de most már eléggé belejött, belemelegedett ő is, hogy nem is olyan rossz ez, addig vagy egyéb versek után az igét is olvasni, mert abban is nagyon sok tanulság van, és így azt mondta ez a Cica néni, hogy ahogyan őt megmentette valamikor valaki, ő is meg akarja menteni ezt a kedves gondozóját, mert ő is volt már ilyen nagyon nehéz helyzetben, és neki is a megmentője azzal jött mindig, hogy Cica, légy alázatos, és meg fogsz szabadulni ebből a bárkából, amiben volt akkor, nagyon nehéz helyzetben volt, és ő is szeretné átadni. De lépjünk tovább. Jöjj ki a bárkából, csak azt tudja Isten kihívni, aki bent már elvégezte a munkáját, illetve azt a feladatot, amit Isten rábízott. Jöjjenek ki az élőlények is, mindenki nyüzsögjön. Nem nagyon szeretjük, hogyha nyüzsgés van körülöttünk, bár valaki szereti, de itt most így szól Isten szava, jöjjetek ki, gyertek ki, és kezdődjön az élet, pezsegjen minden, szaporodjatok, sokasodjatok. És Noé így tesz. Azt mondják az egyik baptista atyáról, aki baptista mozgalmat elkezdte valamikor Magyarországon, hogy egyszer valahol evangélizált egy faluba, és sokan mentek, és aztán másnapra is ott maradt, valószínűleg több napos volt, ott maradt, és jött arra egy fogadhajtó ember, egy ilyen lovas kocsival, és oda kiabált ennek az embernek, hogy Kornya testvér, én megtértem. És Kornya testvér meg vissza kiáltott ennek az embernek, hogy és a lovait tudják-e már? Mert hogy valószínűleg, hogy ő nagyon kíméletlen volt a lovaival, és ütötte, verte őket, ha nem akartak engedelmeskedni, egyszer én magam is láttam ilyet, hogy valaki hogy kínoszta az állatot, amin én rajta ültem. Igen, Noé ezt megkapja, ezt az áldást, hogy az állatvilág is fel növekszik mellette, visszakapja az élet lehetőséget. Igen, Mondja a Szentírás, hogy a hívő ember, az igaz embernek még az igavoló állata is tudja a gazdájáról, hogy ki ő, miből tudja, nyilván abból, hogy érzi a gondoskodásból, vagy abból a könyörületből, hogy a gazda nem torol meg mindent, és nem úgy bánik vele, mint egy állattal, hanem úgy, mint egy állattal, de olyannal, aki hasznot hajt, és aki a gazdájával együtt végzi a munkát. Igen, Noé ezt is átélte, hogy a környezete, még az állatvilág is, de az emberek is, őket kihagytuk őróluk, talán méltatlanul nem szóltam, de ugye mindenféle élőlényt így kezdi, amely veled van, és az állatokat is, tehát az emberekre is nagy áldást hozott Noé, de ezt itt a szöveg most annyira nem hangsúlyozza, valószínűleg azért, mert az általános élet megindulásáról, újra indulásáról akar beszélni. És kijött Noé a fiaival, itt van, feleségével és fiaival, és mindenféle állattal a bárkából. És most következik valami, ami nagyon számunkra már nagyon megdöbbentő, akkor nem volt az, oltárt épít Noé. Nem ez a megdöbbentő, hogy oltárt épít, hiszen ez akkor, az akkori világban általános módja volt annak, hogy Istennek hála, égő hála áldozatot mutassanak be. Noé ennek elkezdője itt a Szentírás szerint, és tiszta állatokat válogat ki, és azokat megáldozza az oltáron. Még egy gondolat, hogy bárkaépítés után következhet az oltárépítés. Tehát nagyon sokunk életéből talán hiányzik, nem akarom senkire rábizonyítani, de tapasztalom ezt, hogy sokunk életéből hiányzik, hogy szeretnénk már Istennek valamit adni, meg azt is várjuk, hogy ő erre feleljen valami jóval, valami köszönettel, de azt szeretnék megspórolni, hogy mi tegyünk valamit annak érdekében, hogy legyen mit adnunk, legyen mit feláldoznunk, amire Isten felel. Ahogy Wesley János mondja a prédikátorainak, sokszor csak a gyümölcsöt várjátok, de a munkát megspóroljátok. Bár úgy tudjuk, hogy sokszor a 30 éves kor alig-alig haladták meg a prédikátorok, annyit lovagoltak és annyit mentek az evangéliummal, és olyan nehéz körülmények között éltek. Mégis valamiért ezt mondta egyszer Wesley, hogy csak várjátok a gyümölcsöt, de nem tesztek érte semmit. Igen, csak bárkaépítés után jöhet az oltárépítés. Tehát, ha munkálkodunk a jón, magunk mások megmentésén, akkor jöhet az áldozat, akkor jöhet a köszönet Isten felé, ha megtettük, amit ő ránk bízott. Tiszta állatokat válogat ki Noé, mert nem minden állatot lehetett megenni, és nem minden állatot lehetett feláldozni. Nyilvánvalóan arra akar ezzel utalni itt a Szentírás, hogy igen, Isten még arra is tanította a népét, és tanítja ma is, hogy mindenre vigyáznunk kell, ami az életünket körülveszi, még a táplálkozásunk által is arra tanít, hogy csak a tisztát, csak azt, ami jó neked is, amit én jónak látok, és ami biztos, hogy neked is az, csak azt tedd meg, csak azt áldozd fel. Olyan furcsa nekem, olyan ellentmondásnak tűnik ez, hogy a tiszta állatokból áldoz Noé. Nem a tisztátalanokból. Nem azt mondja ezzel, és nem mondja ki, hogy hát hadd jöjjenek a sánták, azok, amelyeket nem lehetne semmi másra fölhasználni, sem megenni, sem feláldozni, hadd jöjjenek azok, hanem a tiszta állatok, amelyeket Isten kiválogatott arra, hogy jók legyenek fogyasztásra és áldozatra, azokat áldozza föl. Milyen szép tanítás ez arról, hogy bizony sokszor a tisztáknak kell az áldozati oltáron elégni, és nem sokszor, hanem csak. És sokszor inkább arra mondom, hogy sokszor, és ez is inkább mindig így kell, hogy legyen, a tisztából adjunk. életünk legjavából. Amink van, annak a legtisztább, és Isten által is kijelölt legkedvesebb és legértékesebb részéből adjunk. Ne abból, ami már másnak nem jó, és ami másnak már nem jó. A tisztát áldozta föl Noé, elpusztul sokszor a tiszta. Nem lehet megenni, mint egyéb áldozatokból lehetett fogyasztani, sőt a papok és léviták ugye ebből is kapták meg a jövedelmük egy részét, hogy az áldozati állatok bizonyos részeit elfogyaszthatták. Itt semmit nem lehet. Mindent Istennek kell adni. Nem lehet enni belőle, nem lehet, nem marad meg belőle semmi, mert minden elég. Ez egy nagyon nagy tanítás arról, hogy amit adsz, vagy úgy adod, hogy tiszta, és mindent odaadva nem sajnálsz, vagy ne adj semmit. Az egyik szertartás könyvbe belelapoztam most, óvoda szentelés is volt egyébként Gyűre községben, avatás és szentelés és átadás, és a gyerekek már buzgón játszanak benne, valamelyik nap megtekintettem őket, hogy hogyan birtokolják az új óvodát, és ezért is belenéztem egy szertartás könyvbe, amit kölcsön kértem az evangélikus kollégától ott, és azt olvastam benne, hogy csak az szentelhető meg egy úrvacsorai terítő, vagy egy bármi, amit valaki adományoz a gyülekezetnek, ami nem túl nagy névvel van írva, hogy kiadta. Rajta lehet, de ne legyen, így írja ez a szertartáskönyv, hogy ne legyen ez túl hivalkodó, mert az furcsa lesz, hogyha így lesz. Az nem szentelhető meg, ami hivalkodó. Hát igen, csak tisztát, csak olyat, amit nem veszünk vissza, ami elég az oltáron, ami így folytatja Noé könyve, amit az Úr megérez. Mert Isten az Úr megérezte ezt az illatot. Miért is írja így a Szentírás, hogy az Úr megérezte? Mert azt akarja, hogy megértsük. Hogy Isten szereti azt, amit mi teszünk, ilyen tiszta kézzel, tiszta állatokból adva munka után oda szenteljük neki, azt ő megérzi. Így hívják ezt, hogy emberi tulajdonsággal ruházzuk fel Istent. Van erre egy idegen szó, ami most nem jutott eszembe, teofánia talán, de lehet, hogy nem az, mindegy, nem is az a lényeg. De Isten tulajdonság, emberi tulajdonsággal ruházzuk fel Istent. Miért? Nem azért, hogy levonjuk őt embernek, hanem hogy megértsük, hogy Isten is érző lény, nagyon is szereti és várja a mi hálánkat, és megérezte. És kedvelte, kedves illat volt ez számára, és azt mondta, hogy nem átkozom meg többé az embert és a földet. Bár gonosz az ember, de nem hozok még egyszer özönvizet a földre, hanem lesz vetés és aratás, hideg és meleg nyár, és tél, nappal és éjszaka. Isten így felel a jó illatra. Mi pedig milyen illatot illatozunk? Pál azt mondja, csak egy illat lehet, ami belőlünk árad, az pedig a Krisztus jó illata lehet csak. Krisztus jó illata lehet csak. Csak ilyen hívőt, csak ilyen Isten gyermekét akart Isten, most mondok megint egy furcsa szót, illat megszagolni. Csak ilyet akar érezni, amely Krisztus jó illatát lengi ebbe a világba, és másat nem akar. Ne elégedjünk meg, mi sem kevesebben, mint hogy Krisztusra átformálódva, és az ő életét követve, utánozva, az emberek előtt megmutassuk, mit jelent Jézus Krisztus áldozata ezért a világért. Így fogalmaz az Új Szövetség egy helyen, hogy Krisztus is egy bárka, és a keresség az a víz. És aki megkeresztelkedik, az Úr Jézus, mint egy bárka, megmenti. Igen, nem lesz többé üzönvíz, illetve lesz. Mert sok katasztrófáról hallunk, és sok nyomorúságról az életben, de azt mondja, hogy Isten igéje, olyan nem lesz, amely egyetemesen elpusztítja az egész emberiséget. És a kisebb katasztrófák, a kisebb bajok, nyomorúság ellenére, illetve azok idején engem és téged hívott el arra, hogy megmentsük ezt a világot. Nem mi vagyunk a bárka, hanem Krisztus a bárka, a mi szolgálatunk és munkánk, áldozatunk vezet oda, vezethet és vezessen oda, hogy megmentjük azokat, akiket lehet. Aki egy embert megment, az egész világot megmentette meg. Nem tudunk mindig sokat tenni, nem tudunk mindig a világért tenni, de egy emberért mindig tehetünk és tegyünk is. Tehát szép hála ünnepünk van nekünk, egész évre visszatekintettünk és visszagondoltunk. Azok hozták el ma őszinte hálájukat, és én kívánom, és tudom, hogy talán mindannyian így vagyunk itt, akik Istennek ajánlották az életüket, és így megtapasztalják azt, hogy van felelet. Isten megáldja, és megköszöni azt, amit neki szánunk. A szívünket, az életünket, egész munkánkat megköszöni. Mi pedig megköszönjük neki is. Áldjuk őt ezért. Nagyon Isten hálás szívet nekünk, és munkálkodó életet naponta. Amen.